Fenntartható természet. Tematikus teremtésvédelmi nap a Mária Rádióban. A stúdióban a Green Policy Center zöld politikai szakmai műhely munkatársai beszélgetnek meghívott szakértőkkel.
Üdvözlöm a hallgatókat ismét a Fenntartható természet tematikus napon. A következő beszélgetés a fenntartható városfejlesztés témában kerül sorra. Én Huszár András vagyok, a Green Policy Centernek az igazgatója, és a beszélgető társam pedig Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, illetve a Corvinus Egyetem docense, mégpedig a Fenntartható Fejlődés Intézet keretében működő gazdaság, földrajzi és városfejlesztési tanszéken. Remélem, hogy jól mondtam a bemutatást. Szervusz Géza, üdvözöllek a műsorban.
Szervusz, köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kiválóan hangzott el a neve a hosszú nevű tanszéknek.
Az jutott eszembe, hogy ugye most nagyjából azért már azonosítottuk a problémákat, tehát a térszerkezet az egy probléma, a közlekedés egy probléma. Nyilván az épületekről még magukról kevesebbet beszéltünk, hogy azoknak az energiafelhasználása az egy probléma. Talán akkor térjünk át a kitörési pontokra, tehát vannak adottságaink, ugye Budapest is területileg is egyre kiebb terjedhet, illetve összeolvadt a különböző elővárosaival, ugye Újpest például régen egy külön város volt, de Soroksár se túl régóta tartozik Budapesthez, tehát hogy egyre inkább terjeszkedik. Mik azok az irányok, amik a legfontosabbak lennének a fenntartatósági szempontból? Ugye sajnos azt látjuk, vagy én legalábbis az én szempontomból sajnos azt látom, hogy egyre több irodaház épül még mindig, amik adott esetben üresen állnak. A lakóházak is rengeteg épül, és nagyon sűrűn épülnek be, talán már túl sűrűn is, tehát hogy van-e olyan pár elv, amit érdemes követni a városfejlesztés során, ami a fenntartatóságnak a szempontjait szolgálja. Ugye beszéltünk a zöldítésről, nekem meggyőződésem, hogy rengeteg olyan hely lenne, ahol a zöldítés értelmes lehetne, akár szélesebb utaknak a középső sávját ugye lehetne ilyenekre használni, de ez most csak egy példa volt. Tehát, hogy mik azok a legfontosabb lehetőségek, ami a meglevő kihívásokkal küzdő városnak egy fenntarthatóbb életet tudna biztosítani?
Hát sokan ezt a kérdést fölteszik, hogy hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni a várost, akkor azonnal ezekre a mindenféle technikai megoldásokra lehet utána ökoházakat, meg jól árnyékolni, meg zöldtető, meg zöldfal, sok ilyen megoldás létezik, de ezek nyilván ezek technikailag egy-egy kérdést helyben kezelnek, de összességében azt hiszem egyébként a városfejlesztésnek pont ez a lényege, hogy az átfogóan és nagyobb léptékben tudhatni az emberi életformára. Most Budapest esetében egyébként azok az elvek, amikről beszéltünk, pontosan jól lehetne, és lehet is egyébként nagyon sok pozitív folyamat zajlik is. Kezdem mondjuk azzal, hogy a kiköltözésnek a megállítása, tehát hogy ne kifelé terjedjen a város, hanem amikkel fejlődjön, az belül fejlődjön, annak lehetnek ilyen korlátozó eszközei, ilyen mondjuk a területrendezésnek a szabályozási eszközrendszere, ez azért valljuk be. Egyébként Magyarországon és Budapest körül is, a budapesti agglomerációnak van egy rendezési terve, az elvileg ezt elég szigorúan tartja, elvileg. Gyakorlatilag azért ez is felpuhult. Illetve hát lehetne még számos más eszközzel is korlátozni azt, hogy akár a közműhöz való hozzácsatlakozása az agglomeráció. Szóval nagyon sok dologgal lehetne ezt szigorúan fogni. De talán ami ennél jobb, ami motiválóbb, az, hogyha a belső városi területeket tesszük vonzóbbá. És tulajdonképpen erről szól a belső városrészek megújítása, vagy a városrehabilitációnak a kérdésköre, amiről elsőre sokan nem is gondolják, hogy ez igazi fenntarthatósági kérdés. Tehát ha meg tudjuk azt a folyamatot fordítani, hogy az emberek ne kiköltözzenek, hanem bent maradjanak, minél több funkció bent legyen, azok a területek, amik alul hasznosítottak, azok megújuljanak, az mindenképp egy ilyen előremutató dolog lenne ebből a szempontból.
És itt van kicsit ez ilyen tyúk vagy a tojás dilemma is, mert ugye a belső kerületek sokszor azért nem élhetőek, mert a kiköltözött emberek bejönnek ugye a belvárosba, és mondjuk autóhasználattal egy viszonylag kevésbé vonzó térségé alakítják azt a belső részt, amit egyébként nem kéne, hogyha ők is itt laknának bent. Tehát, hogy ez egy ilyen, kicsit ilyen ördögi kör ebből a szempontból. Igen. Nem tudom, ez mennyire igaz egyébként.
Igen, nem abból a szempontból akarjuk nekik vonzóvá tenni, hogy minden nap beautózzanak. Én a Margit körút közelében élve ezt meg tudok erről mesélni, hogy milyen az, amikor én nem járok autóval, de az egyik legszennyezettebb útnak a közelében lakom. Nyilván erre is lehet mindenféle korlátozó eszközöket, de úgy önmagában azt, hogy a belső város részeket átalakítjuk. Egyébként ez nyilván az idő miatt leértékelődnek korábban létrejött beépítések. Itt elég sok mindent lehet mondani, ugyan, ami nagyon tipikus példa az iparnak a városon belüli terei, amik igazából vagy egyáltalán nincsen már ott gazdasági tevékenység, de ha van, akkor sem az ideális és az optimális használata azoknak a tereknek.
Ezek a rozsdaövezetek.
Rozsdaövezetek, vagy barnamezők, amiben ugye most a kormányzati politika is ad erre valamiféle támogatást, meg általában is egyébként a fővárosnak is a fókuszában van az, hogy barna mezős területekre koncentrálják a fejlődést, és ez nagyon jó, meg nagyon örömteli, de talán ennél fontosabb mondjuk említeni ezeket a belső városrész megújító programokat, amelyek nem egy-egy elemnek a kicsit vakolunk, egy kicsit szépítünk, kicsit lekövezzük az utcát, hanem olyan átfogóan képesek megújítani belső városrészeket. Itt ugye az első ilyen városrehabilitáció a 9. kerületben volt a Ferencváros, belső Ferencváros területén, szerintem a legjobb példája egyébként a 8. kerületi Magdolna negyed, meg a Corvin negyednek az átalakításai olyanok, amelyek azt tudták elérni, hogy egy korábban rendkívül alulhasznosított, alacsony, írjátetlen rossz minőségű házaknak a területeibe tudtak új életet és új funkciókat behozni. Hát ez mindenképp egy ilyen fontos elem. És amiről külön nem beszéltünk, az meg nyilván a közlekedésnek a rendszere, és itt akkor vannak különféle nézőpontok. Vannak, akik szigorítanának, dugódíj, amúgy ez is egy releváns megközelítés. Vannak, akik meg azt mondják, hogy inkább versenyképessé kell tenni a közösségi közlekedést.
Te mit gondolsz az autó kitiltás vagy korlátozás irányzatról? Tehát ugye ez, ha jól tudom, Londonban volt az egyik ilyen első példája ennek, de Stockholmból is ismerek egy példát, hogy ott ráadásul úgy vezették be, ami szerintem egy jó technika vagy technológia, vagy megközelítés, hogy volt egy tesztidőszak, amikor ugye kivezették, aztán visszaengedték őket, és aztán szalasztották meg az embereket. Ugye most ez elég aktuális Budapesten, és itt a Lánchíd történet kapcsán is hasonlót látunk. Tehát, hogy mennyire csodaszer ez az autókitiltás, mert azért nagyon sok, én legalábbis nagyon sok jó példával, vagy látszólag jó példával találkozom, hogy egy-egy városrész hogyan tud teljesen újjászületni, hogyha ott az autóforgalom gyakorlatilag eltűnik, és egy ilyen gyalogos hangsúlyú vagy központú terület lesz. Ugye ki akarna ma már a Váci utcába autókat visszaengedni? Korábban az egy forgalmas utca volt Budapesten is, és ma már nem tudjuk elképzelni, hogy ez máshogy is lehetne. Tehát, hogy mennyire csodaszer ez az autókitiltás, ez megold-e problémákat?
Alapvetően az lenne a cél, hogy ne autóval közlekedjenek a városon belül. Tehát, hogy alapvetően ez egy nagyon jó törekvés, csak azért hozzá kell tenni azt, hogy akkor mi a megoldás helyette. Tehát, hogyha garantáltan teljesen jól meg lehet oldani, mondjuk ez a leparkolok és átszállok egy vonatra vagy egy villamosra, és ez garantáltan megoldható, akkor ennek van igazából realitása. Annak kevésbé van, hogyha pontszerűen valahol hirtelen lezárunk, és akkor nem foglalkozunk annak a közvetett hatásaival. Egyébként azt kell Budapest esetében elmondani, hogy ugye 60-es évektől egy olyan várostervezési koncepció nyert teret. Egyébként ez nem egyedi nem csak Magyarországra jellemző, hanem ez a modernista, funkcionalista várostervezés elképzelése volt, ez az autó alapú város. Gondoljunk bele, hogy a 60-as években nem tudom, tizedennyi, huszadennyi autó volt, és olyan útkapacitásokat hoztak létre Budapesten, ilyen városon belüli autópályákat. Tehát gondolom, hogy egy ilyen soksávos Rákóczi utak, meg Alkotás utak, mindent ezeket mind létrehozták akkor. Semmi szükség nem volt ugye akkor erre, Csak az volt a gondolkodás, hogy az autó alapú várost valósítjuk meg, mert az a modern, az a jó, és egyébként ott csúszott el ez a dolog. Egyébként nagyon furcsa mód, tehát ezt biztos sokan nem értenek egyet a hallgatósággal, de furcsa mód Budapesten abszolút nincsenek, relatíven nincsenek dugók, mint amennyire igazából kellene, hogy legyen. Azzal, hogy ilyen sokan közlekednek, és hogy igazából mennyire nem jó környezetileg azt, hogy autóval közlekednek. Úgyhogy van ebben mozgástér, hogy ezt lehetne szűkíteni, csak tényleg, mivel az emberek már hozzászoktak egy bizonyos szinthez, ezért nyilván egy ilyen ökodiktatúrát nem lehet bevezetni, hogy mostantól mindenki kiszáll az autóból és kész. Megnyilván a politikusoknak a dolga ezzel a kérdéssel, meg ennek a népszerűségével megküzdeni. De azért azt gondolom, hogy a szemléletformálásban erősödik az ezt támogató gondolkodás, az szerintem jó. Bár azért itt nagyon fontos azért azt hangsúlyozni, hogy főleg az ilyen, most hogyan autómentesítsük a főváros egyes részeit, rakpartot, láncidőt, stb., hogy azért itt arra kell figyelni, hogy ez ne érintsen bizonyos társadalmi csoportokat sokkal hátrányosabban. Tehát az egyedül élő, jól kereső, értelmiségi, ökotudatos fiatalok ezt könnyebben meg tudják lépni, mint mondjuk azok, akik gyerekeket nevelnek. És az gyerekeket el kell vinni A-ból B-be, jobbra, balra, esetleg nagy családokat. Tehát azért itt nagyon fontos azt tenni, hogy ne egy ilyen viszonylag szűk elitnek a sajátos ízlését kényszerítsük rá valakire másra. Tehát nem egyszerű ezt összehozni. Táblatosan biztos, hogy az a cél, hogy a városban ne közlekedjenek az emberek autóval, és egyébként meg azt is érvényesíteni kell egy kicsit, hogy aki kiköltözött, annak az valamivel kerüljön többe. Hiszen a, ugye egy közös jószága, mind a széndioxidmentes levegő, mind a tiszta levegő, mind a be nem épített földterületek, aki ebből többet fogyaszt, az előbb-utóbb fizesse meg ennek valahogy, valamilyen módon az árát. De nyilván csak fokozatosan és óvatosan lehet ezt megtenni.
A beszélgetés vége felé talán akkor térjünk rá arra, hogy hol látunk olyan kár magyar, de talán inkább nemzetközi jó példákat, amik jó egy olyan városok vagy olyan települések, akik jó válaszokat adtak erre ezekre a kihívásokra, amikről beszéltünk, és nem tudom, hogy lehet-e ezt mérni, vagy mérik-e egyáltalán, de hogy ugye hol a legélhetőbbek a nagyvárosok, tehát hogy, és azok mitől, tehát ott mi a kulcs ennek a jó érzésnek, amit a város lakói ott éreznek. Tehát talán zárjuk ezzel, hogy milyen irányba lehet törekedni, illetve kiről lehet jó példát venni.
Azért nehéz erre egyszerűen válaszolni, pedig jó lenne egy a beszélgetés végén, mert ami nagyon frappánsat így egyszerűt mondani. A legkülönbözőbb területei a város fejlesztésnek hozzájárulhatnak egy jobb megoldáshoz. Tehát, hogy mondjak egy példát, az, hogy a korábbi Ganzmávak területéből és az Ipari Minisztérium területéből ott a Szélkálmán tér mellett megcsinálták a Szélkapu parkot, az szerintem az emberek többségében nem az jut eszébe, hogy most ezért nagyon fenntarthatóvá tették a várost, de valójában az élhetőbbé, vonzóbbá tett egy területet, ami bent van. Ráadásul ilyen városklimatikus hatása is van abból a szempontból, hogy ez a Margit körútnak valamiféle átszellőzés biztosít. Tehát az biztos, hogy egy ilyen jó példának tekinthető. De voltak éppen olyan, mondjuk a közlekedésfejlesztésre gondolunk, például a fonódó villamos rendszerének a létrehozása, az egy olyan egyszerűsítést hozott létre, amitől nagyon távoli pontjaitról Budának meg lehet úgy tenni, az ember felszáll a villamost, aztán egy 20-30 perc múlva leszáll ugyanarról a villamosról, úgy a 17-es, 41-es, 19-es villamos úgy kötötte össze Észak és Dél-Budát, hogy sokkal vonzóbbá válik, mint autóba szállni. Míg valljuk be, hogyha 300 át kellett volna szállni, akkor lehet, hogy sokkal többen beszálltak volna. Nyilván a zöld területi fejlesztések az egy ilyen, az szintén egy ilyen kérdésé tud válni, ahol van egy mennyiségi, még egy minőségi része. Tehát az a zöld terület, amit jól lehet használni, az nem csak a mondjuk úgy a kevéske széndioxid abszorpcióban meg a klimatikus hatása jó, hanem tulajdonképpen a városnak az élhetőbbé tételében is, a belső városi területeknek a vonzóbbá tételében is hasznos lehet. Úgyhogy abszolút vannak Budapesten is igazából ilyen értelemben jó példáink. Ami szerintem hiányzik, és mondjuk erre lehet más jó példákat találni, az egy kicsit jobban hálózatban és térségben gondolkodni a város körül. Szóval szerintem ez egy nagyon nagy hibája, hogy ma itt Magyarországon van Budapest, ráadásul Budapest 23 kerületre is szétesik ilyen értelemben. Van egy agglomerációs terv, de ez csak egy szabályozási kontroll. De közös tervezés és ennek az egész térnek a közös egészben való kezelése, ez nagyon hiányzik. Egyébként ebből a szempontból nem rossz, hogy a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa ugye tavaly előtt újra megszületett és újra felállt, tehát valami lehetőséget kínál erre. De mondjuk például a zöld területek tekintetében, amit említettél is, hogy borzalmasan jó lenne, ha lenne egy olyan gondolkozás, ami azt a zöld területet, ami ökológiailag is jó, meg az embereknek is szükségük van, ahova kimehetnek futni, biciklizni, kirándulni, emiatt ne kelljen elautózniuk a Börzsönyig, vagy a Alacsony Tátráig, vagy az Alpokig. Jó, a Gödöllői dombság nem lesz alternatívája a Dachsteinnek, de valójában, tehát amikor erről a rekreációs zöldgyűrűről gondolkodunk, akkor mondjuk Lipcse példáját elővehetnénk, ahol tudatosan szervezett és tervezett zöldgyűrűben gondolkoznak arról, hogy a város, vagy egyébként Berlinre is gondolhatnánk. Jóban ennek részben van egy természetesebb adottság, és de azért van abban a tudatosság is, hogy Berlin körül mindenütt erdők vannak, és bármelyik irányba az ember elindul kifele Berlinből, akkor talál ott egy parkerdőt. Nem csak mint nálunk a normafa, meg a hármas határhegye, ahol az embernek úgy kedve van kimenni, futni, meg jönni-menni, hanem ugyanezt lehetne kelet felé a pesti külső területeken, ha a gödöllői dombokra elkezdenénk így tekinteni. És ami egy nagyon fontos dolog lehetne, hogyha, és ez részben a döntéshozókat is érinti, hogy ne csak a már most létező népszerű helyeket szálljunk rá, hogy ezt most fejlesztjük, mert nagyon jó az, hogy a Városligetet fejlesztjük, mert nagyon jó, hogy a Margit-szigetet fejlesztjük, meg a Normafát fejlesztjük. Hát legyen valaki már, bocsánat, ezt a kifejezést használom, legyen olyan tökös, hogy én kitalálom, hogy Pesten is legyen egy ilyen. Lehet, hogy ez nem fog azonnal megtörténni, mert lehet, hogy azzal kezdődik a dolog, hogy egy emberek számára vonzó erdőt kellene hagyni megnőni, és nem a Pest-Dőrinc környéki kétes biztonságú erdőket úgy magára hagyni. Egyébként vannak ennek is azért már jó példány, hanem abban kellene elkezdeni. Vannak szóval, hogy parkerdők legyenek Budapest körül szinte minden irányba, majdnem minden irányba. Ez lehet. De nyilván lehet sorolni ezeket a területeket.
És nem, azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon jó végszó volt, hogy minél több parkerdőt Budapest köré. Nagyon izgalmas kérdésekről beszélgettünk, és nyilván nagyon sok minden másról is lehetne a fenntartható városfejlesztés kapcsán beszélgetni. És hát Budapestre koncentráltunk természetszerűleg, hiszen mégis itt élünk, de azt hiszem, hogy a világban is érdemes körülnézni, hogy milyen megoldások vannak, és ami jó, azt érdemes átvennünk. Én nagyon szépen köszönöm Salamin Gézának a beszélgetést, és bízom benne, hogy a hallgatóknak is érdekes dolgokról beszélhettünk, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Fenntartható természet. Tematikus teremtésvédelmi nap a Mária Rádióban. Mária Rádió.
Kedves Mária Rádió hallgatók! A Mária Rádió az a rádió, amely mindig éjjel-nappal vallásos műsorokat sugároz a katolikus értékrend szerint. Ez a rádió adományokból tartja fenn önmagát, és nagyon sok önkéntes munkás áldozatából. A háború óta minden megdrágult, ezt jól tudjuk. Így a rádió fönntartási költségei is megnövekedtek. Ezért kérjük a hallgatókat, hogy aki tud, a Mária Rádió honlapján lévő számla-számra adományaival segítse elő további működését. Minden adományt megköszönünk, a Jóisten fizesse meg.